más. Na, nem, soha. Akkor úgy látszik, a házban sincs már semmi, ami megmagyarázná az érdeklődést a hely iránt. Rejtély. Tizet az egyhez, hogy semmi köz az ügyhöz. De, mint furcsa egybeesés, szöget ütött a fejembe. Az a ház, amelyet Trevelyan kapitány bérelt itt, Exhamptonban. Kinek a tulajdona?
Miss Larpent háza. Középkorú hölgy, térre bevonult egy családias penzióba. Sejtenembe. Minden évben így tesz. Rendszerint lezárja a házad, de ha sikerül, ami igazán nem gyakori, akkor kiadja.
Úgy tűnt, ebben az irányban semmi ígéretes nincs. A felügyelő kissé elszomorodva ingatta a fejét.
Williamson? Azaz ingatlan ügyökség neve? Kérdezte.
Igen.
Itt van irodájuk Exhamptonban?
Szomszédos a Walters és Kirkwood ügyvédirodával.
Akkor, ha nincs ellenére, benézünk oda, ha végeztünk az ügyvédeknél.
Ma nem fog menni. Kirkwood soha sincs az irodájában 10 óra előtt. Tudja, milyenek az ügyvédek?
Nos, akkor indulhatunk. Az őrnagy, aki már régen befejezte reggeliét, beleegyezően bólintott és felállt. 7. fejezet. A végrendelet. Az ingatlan ügynökség irodájába lépve, fiatal élénk férfi fogadta őket.
Jó reggel, Barnaby őrnagy.
Reggelt.
Szörnyű eset, mondta fiatalember csevegő stílusban. Évek óta nem volt hasonló Exhamptonban.
Élvezettel beszélt, és az őrnagy arca megrándult.
Mi ez itt nálák ott felügyelő?
Úgy igen,
válaszolt a fiatalember élvezettel, vegyes izgalommal hangjában.
Néhány információra van szükségem, mondta felügyelő. Úgy tudom, önök intézték Sittaford House bérleti ügyét.
Mrs. Willett számára?
Igen, igen, így van.
Mondja el, kérem, részletesen, hogyan jött létre a bérlet? A hölgy személyesen érdeklődött, vagy levélben?
Levélben? Nézzük csak!
Kihúzott egy fiókot, és kinyitott egy dossziét.
Igen. A Carlton Hotelból írt, Londonból.
Név szerint Sittaford House után érdeklődött?
Nem, csak annyit közölt, hogy térre akar házat bérelni, és annak a háznak Dartmoorban kell lenni. Azt is kikötötte, hogy a házban legalább 8 hálószoba legyen. Az, hogy közel essen városhoz vagy vasútállomáshoz, nem volt feltétel.
Sittafordhoz szerepelt az önök ajánlati listáján?
Nem, nem szerepelt. Az igazság azonban az, hogy ez az egyetlen ház a környéken, amely minden szempontban megfelelt. A hölgy említette a levelében, hogy hajlandó 12 guineát fizetni, ilyen körülmények között úgy gondoltam, érdemes írni Trevelyan kapitánnak, és megkérdezni, érdekli az ajánlat. Ő kedvezően válaszolt, így megkötöttük a szerződést.
Anélkül, hogy Mrs. Willett látta volna a házat?
Hajlandó volt így is kivenni, aláírta a szerződést, aztán egy napon megjelent, felhajtatott Sittafordba, és megnézte a házat. Akkor találkozott Trevelyan kapitánnyal, akivel megbeszélték az olyan apró részleteket, mint az étkészletek, a terítők és más hasonló dolgokat.
És elégedett volt?
Igen, bejött és elmondta, minden tetszik neki.
És ön mit gondolt? Kérdezte Narakott felügyelő, és kutatóan nézett a fiatalemberre. Az megrántott a vállát.
Az ingatlan üzletben az ember hamar megtanulja, semmi se lepődjék meg.
Ennél a filozófok is megjegyzésnél a felügyelő megköszönte a segítséget, és távozni készült.
Nincs itt köszönnie. Öröm volt a számomra, hogy a szolgálatra lehettem.
A fiatal ember az ajtóig kísérte őket. A Walters és Kirkwood iroda valóban a szomszédban volt. Amikor odaértek, megtudták, hogy Mr. Kirkwood éppen az imént érkezett. Késedelem nélkül bevezették őket a szobájába. Mr. Kirkwood nyájas arckifejezésű idősebb úriember volt. Exhamptonban született, apja és nagyapja nyomdokába lépett a cég élén. Felállt, gyászoló ábrázatot öltött, és kezet rázott Barnaby őrnaggyal.
Jó reggelt, Barnaby őrnagy, mondta. Nagyon megrázó eset, igazán nagyon megrázó, szegény Trevelyan.
Kutatóan nézett Narrakotra, mire az őrnagy néhány szóval megmagyarázta jelenlétét.
Ön bízták meg az ügyjel? Narrakott felügyelő?
Igen, Mr. Kirkwood. A nyomozás során öntől is kérnem kell némi felvilágosítást.
Boldogan állok rendelkezésre, amennyiben ez szabályszerű.
Válaszolt az ügyvéd. A néhai Trevelyan kapitány végrendeletről van szó.
Folytatott Narrakod.
Úgy tudom, a végrendelet önnél van.
Pontosan.
Már régebben készült?
5 vagy 6 éve.
Nem vagyok biztos a pillanatban, a pontos időpontban. Nagyon fontos a számomra, Mr. Kirkwood, hogy megismerjem a végrendelet tartalmát, amilyen gyorsan csak lehet.
Meg lehet. Jelentősen előre visz az ügyet.
Valóban?
Kérdez az ügyvéd. Ezt nem tartom valószínűnek, de az ön dolgát ön érti a legjobban, felügyelő úr.
Nos, most a másik vendégére pillantott.
Barnaby őrnagy, és jó magam vagyunk a végrendelet közös végrehajtói.
Ha neki nincs ellentvetése,
nincs. Akkor nem látok okot arra, hogy a kérésed megtagadjam, felügyelő.
Felvett az asztalon álló telefont, néhány szót váltott valakivel. 2-3 perc múlva egy hivatalnok lépett a szobába, s lepecsételt borítékot helyezett az ügyvéd elé. Miután a tisztviselő elhagyta a szobát, Mr. Kirkwood felvett a borítékot, egy papírkés segítségével felnyitotta, és előhúzott belőle egy hatalmas és fontosnak látszó dokumentumot. Megköszörült a torkát, és olvasni kezdett.
Én, Joseph Arthur Trevelyan, Sittaford House lakója a Sittafordban, Devon megyében kijelentem, hogy az alábbiak utolsó akaratom szerinti végrendeletemet tartalmazzák. E végrendeletet 1926. augusztus 13. napján készítettem. 1. Kijelölöm John Edward Barnabyt. Lakik Sittafordban. 1-es Bungalow és Frederick Kirkwoodot, lakik Essamptonban, legyenek vagyonkezelőim is ennek a végrendeletnek a végrehajtói. 2. Robert Henry Evansnak, aki hosszan és hűségesen szolgált nekem, 100 fontot hagyok örökösödési illeték mentesen, kizárólag az ő javára, feltéve, hogy halálom idején a szolgálatomban van, és nem áll felmondás alatt. Akár írásban, akár szóban kapta azt. 3. Már említett John Edward Barnaby barátomra, barátságunk érzelme és iránta való megbecsülésem jelképeként összes sport trófeámat hagyom, beleértve agacs gyűjteményemet és nagyvad prémjeimet csak úgy, mint a kupákat és a díjakat, amelyeket bármilyen sportban szereztem, továbbá minden egyéb vadász zsákmányomat, amely a birtokomban van. 4. Minden ingó és ingatlan vagyonomat, ha ez a végrendelet, vagy annak a záradéka másként nem rendelkezik, a vagyonkezelőkre hagyom, azzal a megbízással, hogy adják el, és hajtsák be az értük járó összeget. 5. A vagyonkezelők ebből kötelesek kiegyenlíteni mindazokat a költségeket, amelyek az eladás során egyéb pénzügyi műveletek alkalmával keletkeznek, továbbá a temetés és a végrendelet költségeit, valamint a jelen végrendelet, illetve annak záradékai szerint örökösödésekkel kapcsolatos költségeket és egyéb tartozásokat. 6. A vagyonkezelők a kifizetések után fennmaradt vagyont, illetve befektetéseket 4 egyenlő részre kötelesek osztani. 7. A fent meghatározott felosztásból 1. A többivel egyenlő negyedrész nővérem Jennifer Garden kapjon, kizárólagosan a saját javára és hasznára. A fennmaradó 3 hasonlóképpen egyenlő negyedrészt a vagyonkezelők fizessék ki, elhunyt húgom Mary Pearson 3 gyermekének, mindegyiküknek egy részt, kizárólag a saját javukra. Mindezek hitelül én, Joseph Arthur Trevelyan, kézjegyemmel látom el ezt a végrendeletet, amely a fentírt évben és napon készült. Az örökhagyó, mint végakaratot, a jelenlétünkben látta kézjegyével a végrendeletet. Ez alkalommal mindketten együttben jelenlévén, az örökhagyó jelenlétében és kérésére nevünket tanúkként írtuk alá. Mr. Kirkwood átadta az iratot a felügyelőnek. 2 alkalmazott tanúskodott ebben az irodában. A felügyelő elgondolkodva futtatta végig a tekintetét a végrendeleten. Elhunyt fugó Mary Pearson, mondta. Tud nekem valamit mondani Mrs. Personsról? Mr. Kirkwood?
Nagyon keveset. Azt hiszem, körülbelül 10 évvel ezelőtt halt meg. A férje egy tőzsde ügynök volt, már korábban meghalt, amennyire én tudom, ahogy sosem látogatta meg itt Trevelyan kapitányt.
Person. Ismételtem a nevet a kapitány, aztán hozzatette.
Van itt egy apróság. A végrendelet nem említi Trevelyan kapitány vagyonának a nagyságát. Mit gondol? Mekkora összeget tehet ki?
Ezt nehéz pontosan meghatározni, válaszolta Mr. Kirkwood.
Mint minden ügyvéd, ő is láthatóan élvezte, amikor egyszerű kérdése bonyolult választ adott.
Az ingó és ingatlan vagyon kérdése, folytatta. Sitaford House mellett Trevelyan kapitánynak ingatlanai vannak. Filmus szomszédságában időről időre eszközölt befektetései pedig ingadozó értékűek.
Csak egy hozzávetőleges becslést szeretnék kapni, mondta Maragott felügyelő.
Nem szeretném elkötelezni magam,
csak a legdurvább becsésre gondolok. Mondjuk például kijöhet ez az összeg 20 000 font körül.
20 000 font? Drága uram! Trevelyan kapitány vagyonának értéke ennek az összegnek legalább a 4-szerese. 80 vagy 90 000 font sokkal inkább megközelíteni a valóságot.
Mondtam, hogy Trevelyan gazdag volt,
mondta Bernabé.
Naragott felügyelő felállt.
Nagyon köszönöm a felvilágosítást, Mr. Kirkwood.
Remélem, hasznosnak találta.
Teljesen nyilvánvaló volt, hogy az ügyvéd mai meghal a kíváncsiságtól, de jelen pillanatban Naragott felügyelőnek nem állt módjában azt kielégíteni.
Az ilyen esetekben, mint ez, minden körülményt figyelembe kell vennünk, mondta diplomatikusan.
Erről jut eszembe. Meg tudja adni a nevét és címét Jennifer Gardnernek, illetve a Person családtagjainak?
A Person családról nem tudok semmit. Mrs. Gardner címe, Borostyánház, Balton, Rod, Exeter.
A felügyelő feljegyezte a címet a noteszába.
Ezzel el lehet indulni. Nem tudja, hány gyermeke van a néhai Mrs. Personnak?
Úgy képzelem, 3. 2 lány és 1 fiú. De az is lehet, hogy 2 fiú és 1 lány.
Nem emlékszem pontosan.
A felügyelő bólintott, eltette a noteszát, még egyszer megköszönt a segítséget és távozott. Amikor az utcára értek, hirtelen odafordult az őrnagyhoz.
És most, uram,
megtudjuk az igazságot az 5:25 időponttal kapcsolatban.
Bernabé őrnagy idegesen elverősödött.
Már megmondtam.
Ezt nekem nem lehet bemesélni. Amit ön csinál, Bernabé őrnagy, azt úgy hívják, hogy információ visszatartása. Bizonyos, hogy volt valami oka, hogy ezt az időpontot említette dr. Warrennek. Azt hiszem, van is elképzelésem arról, hogy mi ez az ok.
Ha tudja, miért kérdez engem?
Borogta az őrnagy.
Az a feltételezésem, hogy tudott arról, hogy a kapitánynak valakivel találkozója van ebben az időpontban.
Nos, nem így van.
Bernabé őrnagy meglepetve nézett a felügyelőre.
Semmi ilyesmi! Mit csorgott? Semmi ilyesmi!
Legyen óvatos, Bernabé őrnagy. Mit tud Mr. James Personról?
James Person? James Person? Ki az?
Talán Trevelyan valamelyik unoka öccse?
Feltételezem, hogy az is lehet. Van köztük egy James nevű, ugye?
Fogalmam sincs! Tudom, hogy Trevelyan kapitánynak vannak unoka öccsei, de a leghalványa fogalmam sincs arra, hogy hívják őket.
A kérdéses fiatalember a múlt éjjel a 3 koronában lakott. Talán felismerte őt.
Senkit nem ismertem fel, morgott az őrnagy.
Nem is lennék erre képes. Soha életemben nem láttam ugyanis Trevelyan unokaöccseit.
De arról tudott, hogy Trevelyan kapitány tegnap délután várta egyik unokaöccsét?
Nem tudtam!
Most már valósága kiabált az őrnagy. Az utcán néhány ember csodálkozva utának fordult.
A fenébe! Hát miért nem hiszel az igazságot? Nem tudok semmiféle találkozóról. Attól, amit én tudok róluk, remélem unoköcsei Timbuktuban is lehettek.
Nárakot felügyelő egy kicsit visszakozott. Az őrnagy elszánt tagadás elhitette vele, hogy nem akarják átejteni.
Akkor mit jelent az 5 óra 25?
Hát, azt hiszem, a legjobb, ha elmondom. Hőjétselt az őrnagy zavartan. Így jel, az egész egy átkozott marhaság. Egyszerűen badarság. Hogy is hihet értelmes ember ilyen őrültségben?
Nárakot felügyelő egyre inkább meglepődött. Bernabé őrnagy pedig úgy látszott, egyre jobban szégyelli magát, és persze zavartam.
Tudja, hogy van ez felügyelő? Az ilyen dolgokhoz az embernek csatlakoznia kell, nehogy megsértse a háziasszonyt. Persze sohasem képzeltem volna, hogy lehet benne valami.
Miben, Bernabé őrnagy?
Az asztaltáncoltatásban!
Az asztaltáncoltatásban?
Nárakot sok mindent várt, csak ezt nem. Az őrnagy akadozva és állana bizonygatva, hogy nem hisz az ilyesmiben, elmesélte, mi történt előző nap délután. Elmondta az üzenetet is, amely előre vetítette a tényleges eseményeket.
Úgy érti, Bernabé őrnagy,
hogy az asztal kibetűzte Trevely a nevét, és arról tájékoztatta önt, hogy a kapitány halott, és megölték. Az őrnagy megtörölt a homlokát.
Igen, ez történt. Persze, hogy nem hittem benne.
Úgy látszott szégyelli magát.
Csak hogy péntek volt, és végül arra gondoltam, el kell mennem, meg kell bizonyosodnom, hogy minden rendben van-e.
A felügyelő maga elé képzelte a 6 mérföldes gyaloglás nehézségeit, az egymásba torlódó hófuvásokat, a készülődő hóvihart. Rájött, hogy bármennyire tagadja is, Bernabé őrnagyot mélyen érintette a szellemüzenete. Átgondolta a dolgot, különös, nagyon különös eset. Olyasmi, amit az ember képten kielégítően megmagyarázni. Meg lehet, mégiscsak van valami ebben a szellemügyben. Minden esetre ez volt az első hiteles eset, amelyben összeakadt vele. Nem kétséges. Rendkívül különös történet. Amennyire azonban pillanatnyilag meg tudta ítélni, bár magyarázatot adott Bernabé őrnagy viselkedése, gyakorlatilag nem lendítette előre az ügyet. Az ő munkaterület a fizikai, nem a lélektani világ. Az a dolga, hogy nyomára jusson a gyilkosnak. Ehhez azonban nincs szüksége útmutatásra szellemvilágból. 8. fejezet. Mr. Charles Enderby. A felügyelő az órájára pillantott, és rájött, hogy csak akkor ér el a vonatot Exeterbe, ha nagyon siet. Minél hamarabb szeretett volna beszélni a néhai kapitány nővérével, és a család többi tagjának címét is tőle remélte megkapni. Így röviden elbúcsúzott. Bernabé őrnagytól, és az állomásra rohant. Az őrnagy visszairányította a lépteit a 3 koronához. Épp hogy átlépte a küszöböt, amikor megállította őt, egy fénylő fejű, gyerekesen kerekképű, modern öltözetű fiatalember.
Bernabé őrnagy? Kérdezte.
Igen.
Az egyes számú Sittaford-i bungalóból?
Igen.
Válaszolt az őrnagy.
A napi hírek képviselője vagyok, folytatta a fiatalember, és
nem tudta tovább mondani, az őrnagy a régi jó katonai iskola modorában egyszerűen felrobbant.
Egy szót se többet, üvöltötte. Istenem maga fajtáját, semmi jó érzés, semmi tartózkodás úgy keringenek egy gyilkosság körül, mint a keselyük a tettem felett. De abban biztos lehet, fiatalember, tőle nem kap információt, egyetlen szót sem. Nem lesz sztori az átkozott újságjának. Ha bármire kíváncsi, kérdezze a rendőrséget, legyen magában annyi jó érzés, hogy békén hagyja halott barátait.
A fiatalember egyáltalán nem vonult vissza, ellenkezőleg, még bátorítóban mosolyogott, mint eddig. Biztosíthatom, uram, teljesen félreérti a helyzetet. Én nem tudok semmiféle gyilkosságról. Őszintén szólva, ez nem volt igaz. Egész Exhamptonban nem akadt senki, aki sikerrel tettethetett volna tudatlanságot az egész város velejéig megrázó esettel kapcsolatban. Felhatalmaztak, hogy a napi hírek nevében, folytatta a fiatalember, adjam át ezt az 5000 fontos csekket, és gratuláljak önnek. Az egyetlen volt, aki helyes megfejtést küldött be lapunk labdarúgó rejtvényére.
Örnabi, Örnagy tökéletesen meg ott döbbenve.
Bizonyára már megkapta a tegnapi levelünket, folytatta a fiatalember, amelyben megírtuk a jó hírt.
Emelet?
Kérdezte az Örnagy.
Fiatalember, van fogalma arról, hogy Sitafordot 10 láb hó fedi? Mit gondol, milyen esélyeink voltak az elmúlt napokban arra, hogy postánkat időben megkapjuk?
De a nevét, mi nyertest, csak láttam mai napi hírekben.
Nem!
Válaszolt az Örnagy.
Ma reggel nem láttam a lapot.
Persze, értem, ez nagyon szomorú eset. Úgy tudom, a meggyilkolt az ön egyik barátja volt.
A legjobb barátom,
felelt Barnaby. Ez bizony baj, fordított el diszkréten a fiatalember tekintetét. A zsebéből kicsi, ketté hajtott májvaszonyú papírt húzott elé, és egy fejbontás kísérletében átadta Barnaby Örnagynak. Fogadja a napi hírek jó kívánságait! Barnaby Örnagy átvette a csekket, és az adott körülmények között az egyetlen lehetséges módon válaszolt.
Nem, írna valamit, Mr.
Enderby? Charles Enderby a nevem. Tegnap este érkeztem, magyarázta. Érdeklődtem, hogyan juthatok Sitafordba. Súlyt helyezünk arra, hogy nyerteseinknek személyesen adjuk át a csekket. Mindig csinálunk egy kis interjút is. Tudja, érdekli az olvasókat. Persze mindenki azt mondta, felejtsem el. Akkor a hóesés egyszerűen lehetetlen. És akkor tessék, ekkora szerencsém, ha itt találkozunk a három koronában. Elnevette magát. Nem volt nehéz azonosítanom. Úgy látszik, a világnak ezen a részén mindenki mindenkit ismer.
Mit iszik?
Kérdez az Örnagy. Sört kérek, válaszolta Enderby. Az Örnagy két sört rendelt. Úgy látszik, ez a gyilkosság mindenkinek elvette az eszét a városban, jegyezte meg Enderby. Akárhogy is, elég titokzatos eset. Az Örnagy morgott valamit, az az igazság, hogy benne volt a pácban. Az újságírók iránti érzelmei mit sem változtak, de az az ember, aki az imént adott át neki 5000 fontos csekket, mégiscsak más, az ember nem mondhatja neki, csak úgy egyszerűen menjen a pokolba. Voltak ellenségei? Kérdezte a fiatal ember.
Nem,
felelt az Örnagy. Úgy hallom, a rendőrség nem hiszi, hogy rablás történt.
Most onnan veszi?
Kérdezte az Örnagy. Mr. Enderby azonban nem fedte fel információs forrását. Úgy hallottam, uram, hogy éppen nem fedezte fel a holttestet, folytatta.
Igen.
Biztosan szörnyű megrázkodtatás volt. A beszélgetés tovább folytatódott. Barnaby Örnagy még mindig el volt szánva, hogy nem ad felvilágosítást. De nem vehette fel a versenyt Mr. Enderby talpra esettségével. Az újságíró ugyanis olyan állításokat fogalmazott meg, amelyet az Örnagy vagy képtelen volt tagadni, vagy pedig egyet kellett értenie velük. Így fokról fokra elmondta mindazt, amit a fiatalember tudni akart. Mr. Enderby mordora oly kellemes volt, hogy az Örnagynak egyáltalán nem támadt rossz érzése, és a végén azon kapta magát, hogy kezdi megkedvelni az őszinte fiatalembert. Mr. Enderby végül felállt, és megjegyezte, hogy át kell menni a postára. Ha volna, kedves uram, adjon egy elismervényt a csekről. Az Örnagy átment az íróasztalhoz, megírt az elismervényt, és átadta. Kitűnő, mondta a fiatalember, és zsebébe csúsztatta a papírt.
Gondolom, már ma visszamegy Londonba,
jegyezte meg Barnaby. Ó, nem, akarok én néhány képet csinálni Sitafordban, tudja, a bungalójáról, meg arról, hogy a disznókat eteti, vagy kapálgatja a pitypangot, vagy valami hasonlóan jellegzetes dolgot művel. Fogalma sincs, mennyire imádják az olvasóink az ilyesmit, aztán szeretném, ha néhány szót mondana arról, mit tervez az 5000 fonttal, valami prappásata lehet. Nem is hiszi, mennyire elkeserednek az olvasóink, ha nem kapják meg az effélét.
Persze, ne értse meg. Nem lehet megközelíteni Sitafordot ebben az időben. Hóes is nagyon erős volt. 3 napja semmilyen jármű nem tudott közlekedni az úton. Még legalább 3 napba telik, amíg az enyhébb idő rendbe hozza a dolgot.
Tudom, ez tényleg rettenetes. Az embernek nem is kell más tenni, mint átadni magát az aranyéletnek itt, Exhamptonban. 3 koronában kitűnő az ellátás. Isten ölne, uram,
A viszontlátásra! A főúzás sietett, és a posta felé vette az útját. Meg távolít azt a lapjának, hogy kivételes szerencse lévén izgalmas és kizárólagos felhasználása szánt anyagot tud majd küldeni az exámtani gyilkosságról. Miután átgondolta, mi is a következő lépés, úgy döntött, hogy néhai Trevelyan kapitány alkalmazottját Evans keresi fel. Evans nevét Barnaby kapitány kotyogta ki elővigyázatlanul beszélgetés közben. Néhányszor érdeklődnie kellett, amíg megtalálta a hajó utca 85-öt. A meggyilkolt kapitány alkalmazottja most fontos ember volt a városban. Mindenki azon igyekezett, hogy ő mutassa meg neki, hol lakik. Enderby bekopogtatott. Az ajtót nyitó férfi kiszolgált tengerésznek látszott. Így személy azonossága nem volt kétséges az újságírónak.
– Ugye ön, Evans? – mondta vidáman. – Éppen most jövök Barnaby őrnagytól.
– Ó! Bizonytalankodott Evans egy pillanatig.
– Jöjjön be, uram!
Enderby elfogadta meghívást, Evans mögött testes, sötét hajú, vörös képű nő sertepert élt. – Ez csak az új sütető Miss Evans lehet, gondolta Enderby. – Szomorú eset a néhai gazdájával.
– Megrázó, uram!
– Mit gondol, ki tehette? – kérdezte Enderby a természetes kíváncsiság egyszerűségével.
– Biztosan valami aljas csavargó, uram!
– válaszolta Evans. – Ó, nem jó ember! Ez az elképzelés már megdőlt.
– Tessék!
– Az egész csak megtévesztés. A rendőrség rögtön átlátta a helyzetet.
– Ki mondta ezt, uram?
Enderby valódi hírforrása szobasszony volt, három koronából, akinek a húga Grapes rendőr hitvese. De nem ezt válaszolta.
Füles a rendőrségről? A rablás csak csel volt.
De akkor mit gondolnak, ki tette?
Kérdezte Mrs. Evans előrelépve. Rémültek és izgatottak voltak a szemei.
Rebecca, ne izgass fel magad, mondta a férj.
A rendőrség brutális és ostoba.
Egyáltalán nem érdekli őket, kit tartanak fogva, ami valakire rá nem húzzák a vizes lepedőt.
A nő gyors pillantást vetett Enderbyre.
Ön a rendőrség embere, uram?
Én? Ugyan, dehogy. A napi hírektől vagyok. Barnaby őrnagyhoz jöttem. Épp most nyerte meg az újság labdarúgó rejtvény versenyének a díját, 5000 fontot.
Micsoda? A fenébe is. Akkor ezek a pályázatok mégsem svindlik.
Miért úgy vélte azok?
Honos a világ mostanában, uram?
Evans egy kicsit zavarban volt. Érezte, hogy kifakadása tapintatlan volt.
Úgy hallottam, sok trükk van körülöttük. A néhai kapitány azt szokta mondani, hogy a díjak soha nem jobb címekre érkeznek, ezért használta időnként az én címemet.
A maga egyszerű módján elmesélte, hogyan nyerte meg a kapitány a három regényt. Enderby bátorította, hadd beszéljen. Úgy látta, Evans figurájából nagyon jó történetet kerekíthet. A hűséges szolga, az öreg tengeri medve biztosan hatásos. Egy kicsit csodálkozott azon, miért látszott Mrs. Evans annyira idegesnek, de aztán elkönyvelte, mint az ilyen társadalmi rétegek szokásos gyalogó természetének a jelét.
Majd megtalálják azt a csirkefogót, aki tette. Az újságok azt mondják, sokat tehetnek a bűnözők elfogásáért,
mondta Evans.
Közönséges rablás volt,
jegyezte meg Mrs. Evans.
Hát persze, hogy rablás volt, ismételte meg Evans. Senki sincs exemptomban, aki ártani akart volna a kapitánynak.
Enderby felállt. Nos, mondta, mennem kell. Majd beugrom valamikor, és még beszélgetünk. A kapitány három új regény nyert a lap versenyén, és ezért a napi hírek kötelességének tartja, hogy segítsen a gyilkos kézrekerítésében. Nem is mondhatta volna szebben, uram. Bizony, Isten, nem? Enderby kellemes napot kívánt a házaspárnak, és távozott.
Kíváncsi vagyok. Ki tette láb alól a pasast?
Morfondírozott magában. Nem hiszem, hogy Evans barátunk volt. Lehet, hogy mégiscsak rablás volt. Ez kiábrádító lenne. Úgy látszik, nő sincs az ügyben, ami igen sajnálatos. Találnunk kell valami szenzációs elemet, különben az ügy hamarosan elsüllyed az érdektelenségben. Üstökön kell ragadnom a szerencsémet. Most vagyok először jár esemény színhelyén. Jól kell csinálnom, Charles fiam, ez életed nagy lehetősége, használd ki,
Úgy látom, katonás barátunk hamarosan kezemből eszik majd, ha eléggé tisztelettudóan bánok vele, és megfelelő gyakorisággal szólítom uramnak. Lehet, hogy részt vett az indiai szippoklázadás levelésében. Nem, ahhoz nem elég öreg. A búr háború ez az. A búr háborúról kell kérdezni, és teljesen megszelidül. Ekképpen tűnöl a dolgok állásán Mr. Enderby visszaölgyelgett a három koronába. 9. fejezet. A borostyán ház. Exhamptonból Exeterbe az út vonaton csak fél órát tart. 12:05 narrakot felügyelő már a borostyán ház ajtaján csengetett. Az épület meglehetősen rossz állapotban volt, festése különösen nagy szükséget mutatott. A kert gazos, ápolatlan, a kapu ferdén lóg a sarokvasakon. Ezeket aztán nem veti fel a pénz, gondolta magában narrakot felügyelő, nyilván le vannak égve. A felügyelő elfoglalatlan ember volt, de eddigi vizsgálódásai kevéssé valószínűsítették, hogy a kapitányt egyik ellensége ölte volna meg. Más részről, mint kiderült, van 4 ember, akik jelentős összeghez jutottak az öreg ember halálával. Ennek a 4 embernek az indítékait gondosan egyenként meg kell vizsgálni. A hotel nyilvántartás és ígéretes, bár person, igencsak gyakori név. Narrakot felügyelő gondosan ügyelt rá, hogy ne jusson semmilyen következtetésre idő előtt. Meg akarta tartani nyitottságát, közben a leggyorsabban tisztázza az előzményeket. Lompos szolgálóvá nyitott ajtót. Jó napot! Üdvözölte Narrakot. Mrs. Gardnert keresem. A bátyja a Trevelyan kapitány halálával kapcsolatosan. Szándékosan nem mutatta meg az igazolóját a nőnek. Az egyszerű tény, hogy egy rendőrtiszt előtt áll, ezt tapasztalatból tudta felügyelő, megrémít és szavát veszi a szolgálónak. Mrs. Gardner értesült már a bátyja haláláról? Kérdezte csak, hogy mellékesen a felügyelő, amit a nő hátrébb lépett, hogy beengedjött a halba. Igen, táviratot kapott. Az ügyvédtől, Mr. Kirkwoodtól. Vagy úgy. A lány betessékelt a felügyelőt a szobába. Ez a szoba, csak úgy, mint az egész ház, elbírta volna, ha kisebb összeget költenek rá, de ezzel együtt volt olyan megjelentő levegője. A felügyelő azonnal megérezte ezt, de nem tudta megállapítani tulajdonképpen miért és mitől van. Biztos nagy megrázkodtatás érte az úrnőjét, jegyezte meg. A lány kicsi bizonytalanak látszik, nyugtázta a felügyelő. Nem sokszor találkozott vele, válaszolt a lány. Csukja be az ajtót, és jöjjön ide, mondta Narrakot, ki akarta próbálni a meglepetésszerű támadás eredményességét. Benne volt a táviratban, hogy a kapitányt meggyilkolták? Meggyilkolták! A lány szemei elkerekedtek, a rémület és az élvezet jelei egyaránt kiolvasatok voltak belőlük. Tényleg megölték! Gondoltam, hogy még nem tud róla. Mr. Kirkwood nem akarta túlságosan hirtelen az úrnője tudomására hozni a dolgot. De tudja, kedves, mi is a neve, kedvesem? Beatrice, uram! Nos, tudja, Beatrice, az esti újságban úgyis benne lesz. Hát és soha! Kapkodta a szavakat Beatrice. Szörnyű! Gyilkosság, ugye? Szétverték a fejét, vagy agyon lőtték? Hogy történt? A felügyelő kielégített a női kíváncsiságot a részletek iránt, aztán mellékesen hozzátette. Azt hiszem, az úrnője tegnap délutánra azt tervezte, belátogat Exhamptonba. Feltételezem, hogy az idő túlságosan és rossz volt ehhez. Én semmit sem hallottam erről, uram, válaszolt Beatrice. Azt hiszem, téved. Az úrnőm délután vásárolni indult, aztán moziba ment. Mikor érkezett haza? Úgy 6 óra körül. Ez szerint Mrs. Gardner nem jöhet számításba. Nem tudok sokat a családról, folytatta felügyelő környet hangnemben. Mrs. Gardner özvegy? Ó, nem, uram, van gazdám. Mivel foglalkozik? Nem csinál semmit, felelte bámészan Beatrice. Nem is tud rokkant. Sajnálom, nem hallottam, hogy rokkant. Nem tud menni. Egész nap az ágyban fekszik,
Van egy ápolónő a házban, az éjjel-nappal vele van. Nem minden lány marad meg olyan helyen, ahol éjjel-nappal kórházi nővér van a házban. Szüntelen hordatják az emberrel tálcákat, és állandóan teját készítetnek.
Biztosan nagyon fárasztó, mondta felügyelő nyugtatóan. Nos, megtenni, hogy bejelent az úrnőjének, kérem, hogy Exhamptonból, Mr. Kirkwood irodájából jöttem?
Beatrice visszavonult, majd néhány perc múlva nyílt az ajtó, és egy magas, tiszteletet parancsoló hölgy lépett a szobába. Szokatlan arc, a szemöldök táján széles, halántéknál már őszülő, fekete haj, amelyet a nő egyenesen hátrafésült a homlokából. Kérdőn nézett a felügyelőre.
Mr. Kirkwood küldte hozzám?
Nem pontosan, Mrs. Garner. Csak a szolgálónak mondtam ezt. Az ön bátyját, Trevelyan kapitányt, tegnap délután meggyilkolták.
Narrakott felügyelő vagyok, és vizsgálom az ügyet.
Akármilyen is, Mrs. Garner egyébként, az biztos, hogy az idegei kötélből vannak. A szemei keskenyebbek lettek, mély lélegzetet vett, majd a felügyelőt egy szék felé terelve maga is leült.
Meggyilkolták?
Milyen szokatlan? Ki akarhatta Joe-t megölni?
Ez az, amit én is ki akarok deríteni, Mrs. Garner. Természetesen, természetesen, remélem, tudok segíteni valahogyan.
Már igazában kétlem. Az elmúlt 10 évben fivérem és én ritkán láttuk egymást. Nem tudok semmit a barátairól, sem más kapcsolatairól.
Ugye megbocsát nekem, Mrs. Garner, ha megkérdezem, hogy haragban voltak egymással?
Nem, nem voltunk haragban. Azt hiszem, az elhidegülés jobban kifejezi kettőnk viszonyát. Nem akarok családi részletekbe bonyolódni, de ha a bátyám meglehetősen rossz néven vett a házasságomat. A fiúk ritkán értenek egyet lánytestvéreik választásával, de úgy képzelem, kicsit jobban titkolják, mint az én bátyám. Talán tudja, hogy a bátyám jelentős vagyont örökölt egyik nénikéjétől. A testvérem és én szegény emberekhez mentünk férjhez. Amikor a férjemet leszerelték a hadseregből, mert légnyomás kapott és hadirokkant lett, egy kis pénzügyi segítség nagyon jól jött volna. Lehetővé tette volna, hogy drága kezelést kapjon, amelyet egyébként nem tudtunk megfizetni. Akkor kölcsönt kértem a bátyámtól, és ezt ő visszautasította. Természetesen jogában állt így dönteni. Ettől kezdve nagyon ritkán találkoztunk, és szinte egyáltalán nem leveleztünk. Ez velős összefoglaló volt. Ez a Mrs. Garner nyugtalanító egyéniség, gondolta felügyelő. Valahogy nem tudott eligazodni rajta. Úgy tűnt, szokatlan higgadt, és meglepően készséges a történek felidézésében. A felügyelőnek az is feltűnt, hogy egyáltalán nem érdeklődik a bátyja halálának részlete iránt. Ez nagyon különösnek találta. Nem tudom. Akarja tudni pontosan, hogyan történt az eset? Kezdte a felügyelő. A nő összeráncolta a homlokát.
Muszáj ezt nekem tudnom?
A bátyámat megölték.
Remélem, nem szenvedett.
Bizonyos, hogy nem.
Akkor kérem, kíméljen meg a visszataszító részletektől.
Nem természetes, gondolta felügyelő, sőt, határozottan, természetellenes.
Mint ha csak olvasott volna gondolataiban, Mrs. Gardner ugyanazt a kifejezést használta, amelyet a felügyelő magának mondott.
Most biztosan azt gondolja, ez nagyon természetellenes.
Tudja, felügyelő, én nagyon sok borzalommal találkoztam. A férjem sok szörnyűséget mesélt.
Mrs. Gardner megborzongott.
Azt hiszem, megértene, ha jobban ismerni a körülményeimet.
Ó, természetesen, hát persze, asszonyom.
Tulajdonképpen azért kerestem fel, mert szeretnék megtudni néhány részletet a családdal kapcsolatban.
Igen?
Tudja, hány élő rokona van a kapitánynak önön kívül?
A közeli rokonok közül csak a personok.
Méri húgom gyerekei.
Hogy hívják őket?
James, Sylvia és Brian.
James?
Ő a legidősebb.
Egy biztosítási irodában dolgozik.
Mennyi idős?
28.
Nős?
Nem, de van menyasszonya. Azt hiszem, nagyon helyes lány.
Már én még nem találkoztam vele.
Tudja a címét?
Cromwell Street, 21, London.
A felügyelő feljegyezte a címet.
Igen, Mrs. Gardner.
Aztán itt van Sylvia. Martin Dering felesége. Talán olvasta férje könyveit. Mérsékelten sikeres író.
Köszönöm. Tudja a címüket?
A Cug nevű ház a Surrey Roadon, Wimbledonban.
Igen.
A legfiatalabb Brian, Ausztráliában él. Attól tartok, nem tudom a címét, de a testvérei biztosan segítenek ebben.
Köszönöm, Mrs. Gardner. Csak a formaság kedvéért.
Elmondaná, mit csinált tegnap délután?
Mrs. Gardner meglepődött.
Lássuk csak. Ha vásároltam egy-két dolgot. Igen. Aztán moziba mentem. 6 óra körül jöttem haza, és vacsoráig ledőltem, mert a mozitól megfájdult a fejem.
Köszönöm, Mrs. Gardner.
Van még valami?
Nem, azt hiszem, nincs több kérdésem. Megkeresem az unoka ugát és az unoka öcsét. Nem tudom, Mr. Kirkwood értesítette már arról, hogy Trevelyan kapitány vagyonát ön és a 3 ifjú person örökölte.
Mrs. Gardner arcát lassú hullámban öntött el a pír. Ó, de csodálatos, mondta csendesen. Oly nehéz volt. Olyan rettenetesen nehéz örökké fukarkodni, spórolni és vágyakozni.
A lépcső felül siránkozó férfi hang hallatszott.
Jennifer, Jennifer, szükségem van rád!
Mrs. Gardner felugrott.
Bocsásson meg!
Ami kinyitott az ajtót, a hang ismét megszólalt, még hangos,